Isten igéjét Pál Korintusiakhoz írott második leveléből olvasom, a harmadik fejezet 12. versétől a negyedik szakasz 6. verséig. Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk, és nem úgy, mint Mózes, aki leplet tett az arcára, hogy ne lássák Izrael fiai a múlandó dicsőség végét. De az ő gondolkozásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel, mint a mai napig felfedetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig, valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön. De ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét minnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Ezért tehát, mivel ilyen szolgálatban állunk, mint hogy irgalmat nyertünk, nem csüggedünk el, hanem elvetjük a szégyenletes, titkos bűnöket. Nem járunk ravasságban, nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelki ismeretének az Isten előtt. Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkozását e világistene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása. Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosságra gyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.
Imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Teremtő Isten, aki azt mondtad, hogy legyen világosság, és lett világosság, akinek szavára előálltak a mindenek. Dicsőítünk téged, aki ugyanebben a teremtő hatalommal szóltál, amikor megnyitottad a mi lelki szemeinket, amikor vakok voltunk és sötétségben voltunk, te megszólaltál, hogy legyen világosság, és felragyogott a világosság a szívünkben, és megláttuk a te dicsőségedet az Úr Jézus Krisztus arcán. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy egyedül a te kegyelmed, hogy ismerhetünk téged, hogy megvallhatunk téged, hogy a szívünkbe zárhattunk téged egy olyan világban, amelyben oly sokan a mai napig sötétségben vannak, kitéve reménytelenségnek, kitéve a bűn uralmának az életük felett. Köszönjük, hogy hozzánk eljöttél. És Urunk, tudjuk azt, hogy nem azért tetted ezt, mert jobbak lennénk, mint bárki más. Nem azért tetted ezt, mert megérdemeltük. Nem azért tetted ezt, mert kerestünk. Hanem egyszerűen csak szeretetedből és kegyelmedből. És ezzel együtt, mennyei atyánk, azt is tudjuk, hogy ránk ruháztad annak a felelősségét, hogy az Úr Jézus Krisztusnak a képét és a világosságát hordozzuk ebben a világban, hogy mások is megismerjék őt, és mások számára is felragyoghassál. És most szeretnénk tőled bocsánatot kérni azért, hogy ebben az elhívásban, ebben a te tőled való küldetésben, megbízásban kudarcot vallottunk. Bocsásd meg, hogy nem a te szerítséged és szereteted tükröződött vissza az arcunkról, hanem sokkal inkább saját indulatunk, haragunk, Bocsásd meg, amikor nem a te tőled való reménység és hit sugárzott rólunk, hanem sokkal inkább a magunk panasza, a magunk kétségbeesése és hitetlensége. Bocsásd meg, Úr Jézus Krisztus, hogy nem a te igazságodat képviseltük, hanem sokkal inkább mentünk a magunk hamissága után csalásnak útján. Bocsásd meg, hogy bár fényedet ránk ragyogtattad, és Krisztus arcát felragyogtattad számunkra és bennünk, mi mégis oly kevésnek találtattunk, és hiával találtatunk. És mégis, édesatyánk, köszönjük, hogy ezen a mai napon sem mondasz le rólunk, hanem ránk tekintesz, és vársz bennünket. Köszönjük neked, hogy összegyűjtöttél bennünket. Köszönjük neked, hogy szólni szeretnél hozzánk. Köszönjük neked, hogy ismered mindazt, ami bennünk van. Ismered a kudarcainkat. Ismered az erőtlenségeinket. Ismered a kétségeinket. Ismered a félelmeinket. Ismered az aggodalmainkat. Mindazt, ami bennünk zajlik. És hogy mindezekkel együtt hívsz bennünket magad elé, mindezekkel együtt akarsz minket magad elé állítani. Urunk, kérünk, hogy nyissad meg a mi füleinket, nyissad meg a mi lelki szemeinket, hogy meghalljunk és meglássunk téged. Úr Jézus Krisztus, imádkozunk azért, hogy tedd a mi szívünket lágyjá, nyitottá, készé, hogy befogadja a te igazságodat. Kérünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy vedd ki a fejünkből a gonosznak minden hazugságát, amellyel elválasztana tőled, amellyel elvenné a gondolatainkat te tőled, amellyel engedetlenséget, lázadást szítana bennünk ellenet. Úr Jézus, kérünk téged, hogy jöjj és uralkodj most rajtunk, és formáljád bennünket ezen az Isten tiszteleten. Állítsd helyre azt a képet, az Úr Jézus Krisztus képét, amelyel megajándékoztál minket. Kérünk téged, Urunk, hogy ahogy most imádkozunk, egy emberként szakadjon fel belőlünk az imádság, hogy téged akarunk látni, hogy téged akarunk hallani. Kérünk téged azért, hogy ne engedj bennünket hátra süppedni a székeinkbe, és csak úgy jelen lenni, hogy mint amikor végignézünk egy színházi előadást. Kérünk téged, hogy sodorj el a te igédnek igazságával, sodorj el a te szavadnak szentségével, ragadj meg bennünket szívünknek mélyén, ne engedj bennünket a ségben maradni. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és áradj ki ránk, mert nélküled elveszettek, gyengék és erőtlenek vagyunk. Urunk, ahogy ránézünk ennek az országnak a helyzetére, csak te benned tudunk reménykedni, te benned tudunk bízni. És megvalljuk, hogy csak te tőled várjuk a szabadulást, a változást, az igazságot, ennek a népnek a gyógyulását. Jöjj hát, Úr Jézus Krisztus, és munkálkodj bennünk, jöjj, ragadj meg minket, jöjj, beszélj velünk, jöjj, formálj át minket, jöjj, gyújts világosságot a mi életünkben először vagy újra. Így kérünk, hallgass meg minket. Amen. És egy hosszabb szakaszt fogunk olvasni az apostolok cselekedetéről írott könyvből. A 6. fejezet 8. versétől a 7. fejezet 60. verséig. Nem szoktak református istentiszteleten ilyen hosszú textust felolvasni, de mindig arra gondolok, hogy azért vagyunk együtt, hogy olvassuk a Bibliát. És nem az, hogy én olvassam, hanem hogy olvassuk, hát, és hallgassuk, és gondolkodtam, hogy egy kicsit összevágom, de nem. Azért vagyunk együtt, hogy az Isten igéje szóljon, és ragyogtassa fel Krisztust a számunkra. Figyeljük így. Isten pedig kegyelemmel és erővel telve nagy csodákat és jeleket tett a nép között. Megjelentek azonban néhányan a szabadosok, a ciréneiek és az alexandriaiak zsinagógájából, valamint néhányan a cilíciaiak és ázsiaiak közül, és vitatkoztak Istvánnal, de nem tudtak szembeszállni azzal a bölcsességgel és lélekkel, amellyel beszélt. Ekkor felbújtottak embereket, akik ezt mondták. Hallottuk, amikor káromolta Mózest és az Istent. Ezzel fellázították a népet, a véneket és az írástudókat. Rárohanva elfogták őt, és a nagy tanács elé hurcolták. Hamis tanukat is állítottak, akik ezt mondták. Ez az ember állandóan egy szent hely és a törvény ellen beszél. Hallottuk is, amikor azt mondta, hogy az a názáreti Jézus lerombolja ezt a helyet, és megváltoztatja azokat a szokásokat, amelyeket Mózes hagyott ránk. Ekkor a nagy tanácsban ülők mind rátekintettek, és látták, hogy az arca olyan, mint egy angyalé. A főpap megkérdezte, valóban így van ez? Ő erre így szólt. Atyám fiai, férfiak és atyák, halljátok! A dicsőség Istene megjelente mi atyánknak, Ábrahámnak, amikor Mezopotámiában volt, mielőtt letelepedett Háránban, és ezt mondta neki, menj ki földedről és rokonaid közül, és menj arra a földre, amelyet mutatok neked. Ekkor kiment a kádeusok földjéről, és letelepedett Háránban. Miután pedig meghalt az apja, Isten áttelepítette őt onnan erre a földre, amelyen ti most laktok. Nem adott neki ebből örökségül egy talpalatnyit sem, de megígérte, hogy neki adja azt birtokul, és majd utódjának, pedig nem volt gyermeke. Így mondta meg Isten, hogy utódja jövevény lesz idegen földön, és rabszolgává teszik, és nyomorgatják 400 esztendeig. De ezt a népet, amelyet szolgálnak, ítélettel sújtom, így szólt az Isten, ők pedig ezek után kiszabadulnak, és szolgálni fognak nekem ezen a helyen. A körülmetélés szövetségét is adta neki. Így nemzette Ábrahám Izsákot, és körülmetélte őt a 8. napon. Izsák pedig Jákobot, Jákob viszont a 12 ősatyát. Az ősatyák pedig féltékenykedtek Józsefre, és eladták Egyiptomba, de az Isten vele volt. Megszabadította őt minden nyomorúságából, kedvessé és bölcsé tette Egyiptom királya a fáraó előtt, és kormányzóvá emelte Egyiptom és a fáraó egész háza fölé. Éhínség jött egész Egyiptomra és Kánaánra, és olyan nagy nyomorúság, hogy atyáink sem találtak élelmet. Amikor azonban a Jákob, hogy van gabona Egyiptomban, elküldte atyáinkat. Először csak ez történt, de József a 2. alkalommal megismertette magát testvéreivel, és így a fáraó tudomására jutott József származása. József ekkor magához hívatta atyát, Jákobot, és 75 főből álló egész rokonságát. Lement tehát Jákob Egyiptomba, aztán meghalt ő is, meghaltak atyáink is. Átvitték őket Sikembe, és elhelyezték abban a sírban, amelyet Ábrahám ezüst pénzért vásárolt Emor fiaitól Sikemben. Amint közeledett az ígéret teljesülésének ideje, amelyet Isten kijelentett Ábrahámnak, elszaporodott a nép, és megsokasodott Egyiptomban. De akkor más lett a király Egyiptomban, és ő nem tudott Józsefről. Ez a király álnokul bánt népünkkel, és azzal nyomorította meg atyáinkat, hogy kitétette csecsemőiket, hogy ne maradjanak életben. Ebben az időben született Mózes, aki kedves volt az Istennek. 3 hónapig nevelték az apja házában, amikor pedig kitették, a fáraó leánya felvette, és saját fiaként neveltette. Megtanították Mózest az egyiptomiak minden bölcsességére, és kiváló volt mind szavaiban, mind tetteiben. Amikor pedig betöltötte a 40. életévét, az a gondolat támadt szívében, hogy meglátogatja testvéreit, Izrael fiait. Amikor meglátta, hogy az egyiket bántalmazzák, védelmére kelt, bosszút állt az elnyomottért, és leütötte az egyiptomit. Azt gondolta, megértik a testvérei, hogy Isten az ő keze által szabadítja meg őket, de nem értették meg. Másnap éppen veszekedtek, amikor megjelent közöttük, békességre intette őket, és azt mondta, férfiak, testvérek vagytok, miért bántjátok egymást? De aki bántalmazta fele barátját, elutasította őt, és ezt mondta, kirendelt fölénk téged fejedelemmé és bíróvá, talán meg akarsz ölni bennünket, mint ahogyan tegnap megölted az egyiptomit? Mózes ezt a beszédet meghalva elmenekült, és jövevény lett Midján földjén, ahol 2 fia született. 40 esztendő elteltével a Sínai hegy pusztájában megjelent neki egy angyal csipkebokor tüzének lángjában. Amikor Mózes meglátta, csodálkozott a látomáson, de amint feléje tartott, hogy megnézze, megszólalt az Úr hangja. Én vagyok a te atyáid istene, Ábrahám, Izsák és Jákob istene. Mózes megrémült, és nem mert oda nézni. Az Úr pedig ezt mondta, Odd le a sarut a lábadról, mert ez a hely, amelyen állsz, szent föld. Látván láttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam sóhajtozását, le is szálltam, hogy megszabadítsam őket, és most jöjj, elküldelek Egyiptomba. Ezt a Mózest, akit megtagadtak, amikor ezt mondták, kitett téged fejedelemmé és bíróvá, ezt küldte el az Isten fejedelmül és szabadítóul az angyal által, aki megjelent neki a csipkebokorban. Ez hozta ki őket, ezt tett csodákat és jeleket Egyiptom földjén, a Vörös-tengeren és a pusztában 40 esztendeig. Ez az a Mózes, aki azt mondta Izrael fiainak, prófétát támaszt nektek az Isten testvéreitek közül, hozzám hasonlót. Ez az, aki ott volt a gyülekezet előtt a pusztában, atyáink és az angyal között, aki szólt hozzá a Sínai hegyen. Ő vette át az élő igéket, hogy átadja nekünk. Neki nem akartak engedelmeskedni atyáink, hanem elutasították maguktól, és visszafordultak szívükben Egyiptom felé, amikor azt mondták Áronnak, készíts nekünk isteneket, hogy előttünk járjanak, mert ezzel a Mózessel, aki minket kivezetett Egyiptom földjéről, nem tudjuk, mi történt. Elkészítették a borjút azokban a napokban, és áldozatot vittek a bálványnak, és gyönyörködtek kezük munkájában. Isten pedig elfordult tőlük, és kiszolgáltatta őket arra, hogy imádják az ég csillagseregét, ahogyan megvan írva a proféták könyvében. Véres és égő áldozatot hoztál-e nekem 40 esztendeig a pusztában, Izrael háza? Sőt, inkább hordoztátok a Molok sátorát és a romfaisten csillagát, azokat a képeket, amelyeket készítettetek, hogy leboruljatok előttük, száműzlek ezért titeket Babilonon túlra. A bizonyság sátora ott volt atyáinknál a pusztában, amint parancsolta az, aki azt mondta Mózesnek, hogy készíts el arra a mintára, amelyet látott. Ezt átvették atyáink, és behozták Józsuéval, amikor elfoglalták a pogányok földjét, akiket kiűzött az Isten atyáink elől. Így volt az egészen Dávid idejéig. Dávid pedig kegyelmet talált az Isten színe előtt, és könyörgött, hogy hajlékot találhasson Jákob istenének, de Salamon épített neki házat. A magasságos azonban nem emberkéz alkotásaiban lakik, ahogyan a próféta mondja, a menny az én királyi trónusom, a föld pedig lábam zsámoja. Miféle házat építhetnél nekem, mondja az Úr, vagy hol van az én nyugalmam helye? Nem az én kezem alkotta-e mindezt? Ti kemény nyakú, körülmetéletlen szívű és fülű emberek, mindig ellene szegültök a Szentléleknek, atyáitokhoz hasonlóan ti is. A proféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok? Meg is ölték azokat, akik megjövendölték az igaznak eljövetelét. Most pedig az ő árulójaivá és gyilkosaivá lettetek ti, akik bár angyalok közvetítésével kaptátok a törvényt, mégsem tartottátok meg. Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek szívükben, és fogukat csikorgatták ellene. István azonban Szentlélekkel telve az égre függesztette a tekintetét, és látta Isten dicsőségét és Jézust, amint az Isten jobbja felől áll. Ekkor így szólt, íme látom az eget megnyílva, és az emberfiát, amint az Isten jobbja felől áll. Erre hangosan kiáltoztak, bedugták a fülüket, és egy akarattal rárohantak. Azután kiűzték a városon kívülre, és megkövezték. A tanúk pedig felső ruháikat egy Saul nevű ifjú lába elé tették le. Amikor megkövezték Istvánt, az így imádkozott, Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet. Azután térdre esett, és hangosan felkiáltott, Uram, ne rótd fel nekik ezt a bűnt. És amikor ezt mondta, meghalt. Az előző fejezetben arról olvastunk, hogy az első gyülekezetben, amelyet a testvérek teljes egysége, szeretete, az imádság lelkülete, a Szentlélek ereje jellemzett, egyszer csak zúgolódás és irítség ütötte fel a fejét. A görögül beszélő, szétszórtságból, diaszporából való zsidók, ellentétbe kerültek a gyülekezetben a héber ajkúakkal, azokkal, akik ott nőttek fel, és mindig is ott éltek Jeruzsálemben, mert úgy látták, hogy az ő csoportokhoz tartozó szegényeket, az özvegyeket nem veszik körül olyan figyelemmel és gondoskodással, mint a héber ajkú a csoportjához tartozókat. És ebben a helyzetben a gyülekezet vezetői, az apostolok azt a megoldást javasolták, hogy válasszanak ki 7 férfit a görögül beszélők közül, és ők majd figyelemmel fogják kísérni azt, hogy a feszültség oka megszűnjön. És a történet vége az, hogy amit ez a döntés megszületett és érvénybe lépett, azt olvassuk, hogy az Isten igéje terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben. Ennek a sorozatnak az a címe, hogy az ige növekedése. Hogy hogyan terjed és hogyan növekszik az Isten igéje. És az Isten lelke hogyan bontja ki az első keresztény missziót. És azt láttuk itt, hogy a bölcs és a Szentlélektől vezetett strukturális változás Isten eszköze volt a misszió kibontakozásában. Az ige terjed. Azonban ahogy megoldódott ez az akadály a gyülekezetnek az életében, ez a belső feszültség, zúgolódás és megoszlás, a gyülekezet azonnal egy újabb akadállyal találja magát szembe, az üldözéssel. Az üldözés pedig éppen a 7 kiválasztott egyikének, Istvánnak a vértanúságával kezdődött. Mégis most nem a vértanúságról szeretnék elsősorban szólni, hanem sokkal inkább arról, hogy mi vezetett el a kereszténység első mártírja István halálához. És a válasz az, hogy a Szentlélek Jézus Krisztus képére formálta Istvánt. A Szentlélek olyan mértékben Jézusivá formálta Istvánt, hogy a világ minden Jézus elleni gyűlölete, konfliktusa ellene fordult. Az meg már a szuverén Isten hatalma lesz, hogyha később, ahogy olvassuk majd, hogy az üldözés pedig eszköze lesz annak, hogy az ige még tovább terjedjen, és még többekhez eljusson. A mai ige tehát azzal a kérdéssel szembesít bennünket, hogy kinek a képe tükröződik vissza rólunk. Hogy kit vagy mit látnak, ha ránk néznek, vagy amint bennünket figyelnek mások. Hogy mi az a kép, amelyet akarva akaratlanul szemlélünk, és amelyet mivel szemlélünk, ezért az visszatükröződik rólunk. Hiszen nagyon erőteljes és nagyon hatásos képek, példák vannak előttünk, amely mind a saját képére akar formálni. A legvilágosabb ez abban például, ahogy popsztárok megjelennek a követőik stílusában, ruházatában, öltözködésében, gondolkodásmódjában. Kép, image, mondjuk így, mert ma már szinte jobban értjük így, amely átformál, amely a maga képére alakít bennünket. De ugyanígy befolyásos és sikeresnek tartott emberek is formálnak minket, akiknek a hiteltelenségét és a gátlástalanságát nagyon gyakran, igenis, a mi cselekedeteink is visszatükrözik. Formálnak bennünket, keresztény embereket, megmondó emberek, média személyiségek, akiknek a bölcsességét visszhangozzák a szavaink. Félelmetes, néha elgondolkodom ezen, hogy mennyi ember él abból, hogy ül egy TV stúdió előtt, és kommentálja és magyarázza az ügyeket, amik történnek, és ez még hagyján, hát ők ebből jól élnek, de hogy mennyi ember utána nem csinál semmi más, mint hogy kommentálja és magyarázza az ő gondolataikat, és ez formál bennünket, amikor keresztény emberek, ugyanezekkel a szavakkal, ugyanezekkel az indulatokkal, ugyanezekkel az érzésekkel és gondolatokkal kommentálják az ügyeket, akkor nem más történik, mint hogy ők formáltak bennünket. És nem feltétlenül Jézusi módon nyilvánulunk meg, és Jézusi módon gondoljuk át, hogy mit jelent valamiről állást foglalni a mai világban. Formálnak minket a körülöttünk lévő békétlen, panaszkodó, elégedetlen emberek, akiknek a lelkülete átjár és hasonlóan átformál minket. Pál a lekcióban olvasott korintusi levélben valami egész más valóságról beszél. Azt mondja, hogy mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét minnyájan, Jézusban, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által. Hogyan tette a Szentlélek Jézusivá Istvánt? Hogyan formálta a Szentlélek Jézus képét, Jézus arcát Istvánon? És mit jelent Jézusivá lenni nekünk ma? erről fogok szólni. Az első dolog, hogy azt látjuk, hogy a lélekkel teljes ember, mert a lélekkel teljes ember formálódik Jézus képére, Jézusi erőkkel bír. Istvánt Jézusi erők jellemezték, és konkrétan három dologról hallunk. Telve volt kegyelemmel, telve volt erővel, és telve volt bölcsességgel. Az első kettőt mindig együtt kell látnunk, kegyelemmel és erővel teljes ember, a Szentlélek által felkent ember. Ez a kettő együtt volt Jézusnál, kegyelem és erő. És ez a meggyőződésem, hogy a Szentlélek formál bennünket, ahogy a Szentlélek egyre inkább átjár bennünket, mind a kegyelem és mind az erő megjelenik az életünkben, együtt, egymással, közösen. A kegyelem az a szeretet, a szívesség, a jóság, a készségesség, az előzékenység, az együttérzés. Az az ember van telve kegyelemmel, aki ezzel a jézusi szeretettel fordul a többi emberhez. Akiben megjelenik mindaz, ami Jézus szeretete. Aki érzékeny, aki könyörületes, aki szívélyes, aki készséges, aki szelíd, aki együttérző. Ugyanakkor István nem csak kegyelemmel teljes, ami ezt jelenthette, hanem erővel is telve van. És azt olvassuk, hogy az erő abban mutatkozott meg, hogy nagy csodákat és jeleket tett a nép között. Azaz István ismerte Jézus Krisztusnak a hatalmát a bűn, a betegség, a megkötözöttség és az ördög felett, és élt ezzel az erővel. István számára valóság volt Jézusnak az ereje, nem pusztán egy teológiai tétel, mert nagy csodákat és jeleket tett, ami feltehetőleg gyógyulásra, szabadulásra utal, és ez a valóság, ez átáradt rajta. Fontos hangsúlyozni, hogy nem a saját erejéről van szó, hanem arról az erőről, vagy arról a felhatalmazásról, ami a Jézussal való kapcsolatból fakad. Ahogy István Jézussal járt, ahogy vele közeli, bensőséges, elkötelezett kapcsolatban élt, úgy Jézusnak az ereje egyre inkább megjelent rajta keresztül. Tehát a Szentlélekkel teljes emberben megjelenik a kegyelem, a mások felé való szeretet, készségesség, jóság, együttérzés, és megjelenik az erő, Jézusnak az ereje, az a bizonyosság, hogy Jézusnak hatalma van megváltoztatni helyzeteket, megváltoztatni embereket, közbeavatkozni egy-egy nyomorúságos helyzetbe. És a kettő együtt van. Miért fontos ez? Azért, mert közöttünk nagyon gyakran vagy az egyik, vagy a másik jelenik meg, és bizonyos emberek inkább az egyik oldalon jók, másik emberek inkább a másik oldalon jók, és ez nem a Szentlélekkel való teljesség, hanem sokkal inkább a személyiség. A kegyelem erő nélkül, ennélkül a Jézusi erő nélkül olyan kedvesség, olyan jó szándék, egy olyan személyiség típus, ami nagyon-nagyon jó, ha valakinek megadatott, és nagyon jó ilyen emberekkel együtt lenni és együtt élni. Tehát ezt semmiképpen nem akarom aláásni. De ami lényegében mégis tehetetlen, ha az Isten oldaláról nézzük a dolgokat, mert a Jézus ereje nincs jelen benne. Ha valaki tehát a személyiségében ezeket a jegyeket hordozza, legyen érte hálás, ha alapvetően kedves vagy, így ismernek, szívélyes, figyelmes, ez nagyon-nagyon jó. De ettől nem feltétlenül vagy a Szentlélekkel teljes ember. Lehet kedves és mégis erőtlen az ilyen ember, aki nem ismeri Jézus Krisztusnak az erejét, szabadításának a valóságát, nem tud ez átáradni rajta. Mindenkivel jóban van, mindenkit nagyon szeret, de igazából erőtlen, tehetetlen. És sokszor ezt várják a keresztényektől. Vagy sokszor azt gondoljuk, hogy ilyen a keresztény ember. Egy ilyen kedves, szerető, együttérző, érzékeny, de ugyanakkor nincs benne erő. Nincs ott az evangélium ereje, amely átuti a helyzeteket.
A másik oldalon az van, aki látszólag erővel tudja képviselni Jézus evangéliumát, de ez az erő, ez a látszólagos erő, ez nem párosul Jézusi kegyelemmel, szeretettel, szerítséggel. És ezért megkérdőjelezhető, hogy valóban Jézus ereje az, ami megjelenik rajta keresztül, vagy csak saját erős, erőteljes, esetleg erőszakos természete. Tehát ha valaki nagy hangon mindig neki tud esni másoknak Jézus nevében és erejével, látszólag valóban Jézus erejével, az evangélium ereje árad át rajta, vagy csak neki ez a szívügye, aztán vigyázzatok, mert ha én jövök, akkor itt semmi nem marad. És ahol a Szentlélekkel teljesedik be az ember, ott ez a kettő együtt van. Ott az az ember, aki másokat szeret esetleg megfelelni nekik, szeretet, harmónia, békességre törekszik, ott ez az ember erőt kap Jézustól, akár arra, hogy a Jézusi erővel egy-egy helyzetben konfrontálódni merjem, pedig különben nem merne, mert ő mindig a békességre törekszik. És ott az az ember, aki egy nagyon konfrontatív személyiség, és valóban megismerte Jézusnak az erejét, megkapja azt, hogy el tudja engedni, hogy neki legyen igaza, hogy ő mondja ki Jézus nevében az utolsó szót, és átformálódik szerető, figyelmes, törődő, együttérző emberré. A Szentlélek teljessége Istvánon azt jelentette, hogy kegyelemmel és erővel teljes, és lássuk meg, hogy melyik pont az életünkben az, ami arra hív bennünket, hogy keressük, szomjazzuk és vágyjuk a Szentlélek teljességét. Nemrég egy lelkész elmondta nekem, egy nagyon szívélyes, egy kegyelemmel teljes ember, elmondta nemrég, hogy volt egy konfliktus a gyülekezetében, és nem merte megmondani az illetőnek, amit meg kellett volna mondani, szemtől szembe. Így becsomagolta a prédikációba. Na most ez az, amit az ilyen illetők nem szoktak meghallani. De erről beszélt, hogy már nincs ereje konfrontálódni. És hihetetlenül kegyelmes, szerető, szívélyes és jó ember. De retteg, hogy Jézus nevében konfrontálódjon, mert ez az erő, ez az igazi Jézustól való erő, ez nincs ott. Lássuk, hogy hol vagyunk, és ne akarjuk elintézni magunkat az egyik oldallal. Én erős vagyok Jézusért, átgázolok mindenkin, dőlnek körülöttem az emberek, de Jézusért erős vagyok. Nem. Hol a kegyelem? Vagy én olyan kegyelmes, szívélyes, szerető vagyok. Igen. Hol az erő? A Szentlélekkel teljes ember telve van kegyelemmel, és telve van erővel. A harmadik dolog Istvánnal kapcsolatban, hogy telve volt bölcsességgel. És ez nem professzori állást jelentett, hanem azt, hogy abban mutatkozott meg, hogy hiába vitatkoztak vele, és itt az evangéliumról vitatkoztak, hogy arról, hogy valóban Jézus a messiás, vagy nem, azt olvassuk, nem tudtak szembeszállni azzal a bölcsességgel és lélekkel, amellyel beszélt. Tehát ahogy beszélt, egy olyan bölcsesség és lélek, a Szentlélek jelent meg a beszédében, a vitatkozásban, még egyszer az evangélium igazságáról, nem valami másról, nem a politikáról például, hogy akik szembeszálltak vele, és az ellenkező oldalon álltak, nem bírtak szembeszállni vele. És ezért aztán látni fogjuk, az erőszakhoz fordulnak, mert elfogyott a szó. De ez a bölcsesség, ez a Szentléleknek egy különleges ajándéka, és hadd világítsam meg egy személyes példával. Nagyon sok évvel ezelőtt történt, hogy ennyire világosan megéltem ezt, annyira sok éve, hogy meg sem mondom hány éve, de az esküvőnkre készülve az első lakásunkban tapétáztam azon a napon. És ahogy dolgoztam, közben izzott bennem, szorongatott a Szentlélek, hogy hát Jézusról szeretnék beszélni embereknek, és imádkoztam ezért, hogy valahogy Isten hozzon aznap elém embereket, és aztán ahogy este felé mentem keresztül a Moszkva téren, láttam, hogy fiatalok kérdőivel a kezükben odalépnek emberekhez, és mondtam, hogy ez az, csak meg kell várnom őket, és meg is érkeztek. És És ebből a kérdőívezésből ott egy hosszú, egy jó órás, vagy nem tudom, hosszas beszélgetés lett. És ebben a beszélgetésben, ahol legalább 4-5-6 ember ott volt körülöttem, és az evangéliumról, Jézusról volt szó, valami hihetetlen erővel tapasztaltam a Szentlélek bölcsességét és vezetését. Úgy érveltem, hogy közben magam is tudtam, hogy ez nem az én általános ismeretem vagy bölcsességem, nem egy valami állandóan a birtokomban lévő képesség, hanem az Isten lelke vagy olyan világosságot adott, hogy éreztem, hogy ez több, mint én. És a másik oldalon ennek az volt, ami ezt mutatta, hogy az egyikük keresztény lett, és a másik 2-3-mal utána hónapokig találkoztam, valakivel még többet is, mert az egyikről azt beszélték a barátai, hogy hát teljesen megőrült keresztény akar lenni. Nem lett az. És egy picit közéleti ember, gondolkodom, hogy meg kéne keresni ilyen sok év után, hogy vajon mi van vele, de ebben megtapasztaltam, ez a tapasztalat mondja meg nekem, hogy miről van itt szó. Ez nem az általános bölcsesség. És hadd mondjam el őszintén, és valamást ismerem a másik oldalt is, amikor az Isten szent lelkével nem vagyok teljes, és ezért nem adatik ez az ajándék. Utoljára pár héttel ezelőtt, amikor a kórházban voltam, és több órát kellett várakozni, és bevittem magammal egy könyvet, ami igazából arról szól, hogy milyen érvekkel beszélgethetünk, vagy győzhetjük meg a mai kétkedő embert az evangéliumról. És ebben a kórteremben benn volt egy másik fickó, aki meg kinyitotta a száját reggel, és onnantól 6 órán keresztül beszélt. És én meg, bennem meg az elén az volt, hogy én olvasni akarok, hát hagyjál már békél. Olvasni akarok arról, hogy hogyan beszéljünk Jézusnak másokról, és eszembe se jut, hogy ebben meg beszélni kéne Jézusról. És akkor rájöttem, hogy ez így nem fog menni, úgyhogy oké, ráfigyelünk, és azt éreztem meg, hogy erőtlen vagyok. A végén eljutottunk oda, hogy megkérdezte, hogy miután egyszer csöndbe lett végre, hogy én mit csinálok. Mondtam, hogy lelkész vagyok, református, és megkérdezte, hogy ti akkor Istenben hisztek? Innen indultunk, és azt kell mondanom, hogy nem találtam meg az utat a szívéhez, és nem volt a léleknek ez a jelenléte ott, és úgy kicsit beszélgettünk még erről, aztán elhalt. És ez, amiről beszél az ige, hogy István a Szentlélekkel teljes ember telve volt ezzel a bölcsességgel. És a léleknek ezt a bölcsességét, ezt a világosságát, ezt a tüzét várhatjuk, szomjazhatjuk és kérhetjük. Tehát a lélek, a Szentlélek Jézusi kegyelemmel, Jézusi erővel és Jézusi bölcsességgel ruházta fel Istvánt, és ez úgy történt, hogy ahogy István Jézust helyezte az élete középpontjába, és most mondjuk így Jézust szemlélte, úgy teljesedett be a lélekkel. Erről beszél Pál. Ha mi őt szemléljük, elváltozunk az ő ábrázatára, és az ő szemlélése az nem más, mint az Isten tisztelet, Isten dicsőítése, imádságban, vagy közösen, énekben, és ugyanakkor az Isten igéjének a tanulmányozása, az Isten igével való találkozás, ahol és amiben Jézust szemléljük, Jézust megismerjük, Jézus által átformálódunk. És ezért tartsunk bűnbánatot afelett, hogy megoldottuk mi az Isten szent lelkét. Se kegyelem, se erő, se bölcsesség. Legyen bennünk fájdalom, ha ellenálltuk annak, ahogy a Szentlélek át akart minket formálni Jézus ábrázatára, és mi nem engedtük, és nem hagytuk. És lássuk be, hogy milyen messzire kerülünk sokszor attól, amire az Úr elhívott minket. A második dolog, és ne féljetek, mert csak 2 pont van ma, az ugyanúgy a Szentlélekkel teljes ember, de ennek a másik oldala, az első oldala, a Szentlélekkel teljes ember Jézusi erőkkel bír. És a másik oldala, a Szentlélekkel teljes ember a Jézusi szenvedés részese lesz. Ugye a Jézus képére formáltatás része. István tehát nem csak Jézusi erőkkel bír, hanem megdöbbentő módon osztozik annak a sorsában, akinek kegyelme, ereje és bölcsessége megjelent rajta. A lélek Jézus szenvedésébe is belevezeti Istvánt, És lássuk ezeket a meglepő párhuzamokat. A Szentlélek Istvánban meglévő jelenléte hasonló ellenségeskedést váltott ki, mint Jézus esetében történt. Amikor az ellenfelei látták, hogy ennek a bölcsességnek nem bírnak ellenállni, akkor erőszakhoz folyamodnak, és ugyanazt teszik, amit Jézus ellen tesznek. Fellázították a tömeget, rárohantak, ezt pont így nem tették Jézussal, elfogták, a nagy tanács elé rángatták Istvánt is, és hamis tanukat vonultattak fel ellene, akik pedig kifordították a szavait. Ez az ember állandóan egy szent hely és a törvény ellen beszél, olvassuk. Hallottuk is, amikor azt mondta, hogy az a názáreti Jézus lerombolja ezt a helyet, és megváltoztatja azokat a szokásokat, amelyeket Mózes hagyott ránk. A szent hely, a templom, és a törvény, a Tóra, a szent írás, ennél nagyobb bűnt nem követhet el valaki, mint hogy a két legszentebb dolog ellen beszél. A vád ismerős. És akkor ebben a helyzetben István ott áll a nagy tanács előtt, ugyanaz előtt a nagy tanács előtt, amely előtt Jézus is állt, és kifejti az üzenetét. Közben azt olvassuk, hogy elváltozott a képe, és olyan volt, mint egy angyalé. Akármit is jelentsen ez, ragyogott. És aztán ez a hosszú-hosszú védőbeszéd, amit felolvastam, hadd mondjam azt, hogy ez egy jézusi üzenet. Ez párhuzamban áll Jézus tanításával. Történeti példákon Ábrahám, Mózes, és így tovább, azt mutatja be, hogy Isten szabad. Hogy ott jelenik meg, és ott cselekszik, ahogy ő akar. Nincs bezárva, ide jut el. Nincs bezárva az emberkéz által alkotott templomba. És ezen a ponton kezd el éles lenni az üzenet. Isten nincs a szent helyhez, a szent földhöz, a szent templomhoz és a szent szokásainkhoz, tradíciónkhoz kötve. És ezzel együtt arra is rámutat, hogy hogyan üldözték korábban az Úrtól küldött és ikletett prófétákat az őseik. És aztán egészen bátran így summázza a beszédét, ti kemény nyakú, körülmetéletlen szívű és fülű emberek, mindig elleneszegültök a Szentléleknek, atyáitokhoz hasonlóan ti is. A proféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok? Meg is ölték azokat, akik megjövendelték az igaznak, Jézusnak eljövetelét, most pedig az ő árulóivá és gyilkosaivá lettetek. És Jézus ugyanígy beszél erről, amikor ő összeütközik a vallásos vezetőkkel, és ugyanazt mondja, hogy jaj nektek, az atyáitok megölték a prófétákat, és ti ugyanezt teszitek. És ugyanezt mondja el a bizonyos példázataiban, amikor arról van szó, hogy elküldi a gazda a szőlőbe az első képviselőjét, a másikat, megverik, megölik, végül elküldi a saját fiát, megölik. Ugyanezt teszik Jézussal, és most István ugyanezt mondja ezeknek az embereknek. Ugyanaz a Szentlélek hatalmazza fel Istvánt, hogy néven nevezze a vallásos vezetők kemény szívűségét és istentelenségét. Mint aki Szentlélek Jézusban is ezt munkálta, mert Jézus ugyanitt ütközött össze a vallásos vezetőkkel. És nyilvánvaló, hogy István ismeri a szavainak a súlyát, miközben beszél. Nagyon jól tudja, hogy ez még jobban felkorbácsolja az ellene feszülő indulatokat, de a Szentlélek szorongatása alatt Jézushoz hasonlóan profétai módon kimondja az igazságot. És ha a Szentlélek valakit Jézusivá tesz, ahogy a Szentlélek bennünket Jézusivá akar formálni, ugyanúgy szembe kell néznünk nekünk a Jézusról való vallástétel terhével, profétai terhével. Ugye a Heidelbergi Káti azt tanítja a keresztény ember profétai tisztéről, hogy Jézus bennünket Szentlélekkel felkent arra, hogy a nevéről mi is vallást tegyünk. Ott és akkor Jézus nevéről vallást tenni azt jelentette, hogy István néven nevezi a nagy tanács tagjainak a kemény szívűségét és az istentelenségét. De a Szentlélek mindig az aktuális helyzetben és egy konkrét helyzetben szeretne bennünket Jézusivá tenni azáltal, hogy vallást teszünk ott Jézusról. És ez feszültség. ennek a feszültségét mindannyian érezzük. Ez a vallás tétel nem azt jelenti, hogy bemész reggel a munkahelyedre, és azt mondod, hogy szeretnék Jézusról vallást tenni. Jézus Krisztus az Úr. Nem. Ez azt jelenti, hogy amikor például a munkahelyünkön egy olyan helyzetbe jutunk, amikor egyértelmű a sötétség és a világosság között a határvonal. Amikor egyértelmű, hogy választhatsz, és tudod, hogy választanod kell. És az egyik választás azt mondja, hogy megyek együtt a többiekkel valamibe, amiről tudom, hogy nem igaz, nem világos, nem tiszta, nem Istentől való. Vagy pedig nem megyek velük. Na ez az a helyzet. Ez a Jézusról való vallástétel helyzete. És nem úgy, hogy egyből azt kell mondani, hogy én keresztény vagyok, és ez van, hanem csak annyit mondhatsz, hogy én ebbe az irányba nem megyek, vagy én ezt a döntést nem vállalom. Vagy ha valami olyanról beszélnek, azt mondod, hogy én ebben nem értek egyet. És ha visszakérdeznek, te bolond vagy, miért nem? Akkor azt kell mondani, azért, mert Jézushoz tartozom. De a Jézusról való vallástétel már az, hogy egyszerűen ezt a feszültséget nem feloldani akarjuk azzal, hogy sodródunk, hanem felvállaljuk azzal, hogy Jézus miatt, Jézusra tekintve megállunk. És éppen ezért a konkrét helyzetben történő vallástétel nagyon ritkán jár konfrontáció vagy feszültség nélkül. Érezzük, hogy tétje van, és a tét az, hogy bolondnak néznek, a tét az, hogy elszigetelődünk, a tét az, hogy félremagyarázzák a szavainkat vagy a cselekedeteinket, hogy ellenünk fordítják azokat, legrosszabb esetben, ha például egy munkahelyi helyzetről van szó, akár az, hogy elveszítjük egy főnöknek a szeretetét, hogy a legrosszabb esetben, a legvégén akár még az állásunk is megijedünk, hogy veszélybe kerül egy osztályban, egy más közösségben. Egyedül maradunk, és így tovább. És világosan kell látnunk azt, hogy ezeket a helyzeteket Isten elkészíti a számunkra. Nem mi keressük. Isten elkészíti a számunkra, és két lehetőségünk van, és ne próbáljuk ezt elkenni, csak két lehetőségünk van. Vagy megvalljuk Jézust, vagy elhallgatjuk, azaz megtagadjuk őt. Az egyik, hogy Jézust megvalljuk, a Szentlélek indítása szerint való. Konfliktust okoz, és ugyanakkor mélyíti és erősíti a Jézussal való kapcsolatot. És része lesz annak, ahogy őt szemlélve elváltozunk az ő ábrázatára. A másik az emberi biztonságútja, amely megoldja a Szentlélek tüzét az életünkbe, amely figyelmünket Jézus szemléléséről önmagunk védelmére irányítja. A Szentlélek Jézust irányítené a középpontba, és a Jézussal való kapcsolatot mélyítené el, mi pedig gyakran magunkat állítjuk a középpontba, és közben panaszkodunk, hogy Jézus távoli és erőtlenek vagyunk. Amikor István vállalja ezt a vallástételt Jézusról, aminek a lényege, hogy szembesíti őket a kemény szívűségükkel, ez olyan égtelen haragot vált ki a hallgatókból, hogy rárohannak, kivonszolják a városon kívülre, és eszeveszett dühükben halálra kövezik. És eközben a Szentlélek tovább is, sőt, minden eddigénél egyértelműbb és megdöbbentőbb módon formálja ki Jézus arcát Istvánon. Hihetetlen. István egészen jézusi módon hordozza el a mártiromságot. Három mondatról tudósít Lukács evangélista. Az első: íme látom az eget megnyílva, és az ember fiát, amint Isten jobbja felől áll. Isten dicsőségét szemléli akkor, amikor az ellenfelei acsarkodnak ellene. És ez a szabadság, hogy ott van, és már viszik ki, és ő azt mondja, hogy látom az eget, és az Isten dicsőségét. Ez a szabadság, ez ugyanaz a szabadság, ami Jézus szabadsága, amikor Pilátus előtt azt mondja, semmi hatalmad nem lenne rajtam, ha nem adatott volna felülről. És mégis, bár azt mondtam, hogy István a lélekkel teljes ember jézusi módon hordozza a szenvedést, ezen a ponton fel kell hívni a figyelmet egy nagy és sokat mondó különbségre. Tudnélég, míg István az első vértanú egy különleges mennyei látomásban részesül, látja az ő urát Jézust, az isteni dicsőségben, aki feláll szinte azért, hogy fogadja őt az első vértanúc a mennyben, Jézus a kereszten nem látja az atyát. Nem látja hasonlóan az atyát. A különbség az, hogy Istvánnak megnyílik az ég és a menny dicsősége, mint valamilyen értelemben mindenkinek, aki Jézusért szenved, megnyílik Isten dicsősége, Jézusnak pedig a kereszten elsötétedik az ég, elhomályosul, sőt eltűnik az atya világossága és közelsége. Mert István azt mondja, látom a megnyílt eget és az Isten fiát. Jézus meg ezen a ponton azt mondja, én Istenem, miért hagytál el engem? A különbség az, hogy Jézus átokhalált halt a bűneinkért. István mártírhalált halt Jézusért. És a bűnért való átokhalál, ami senki másnak nem adatik meg, dicsőség érte neki, azt jelenti, hogy bezárul az ég, és az atya nemet mond Jézusra. És a Jézusért való mártírhalál azt jelzi, és azt jelenti, hogy megnyílik az ég, és egy István Jézussal. Jézus elszakadt az atyától a bűn súlya alatt, István pedig egy élet Jézussal a teljes odaadásban és az engedelmességben. Amikor mi vallást teszünk Jézusról, és ennek következménye van, ami közel sem ez ma Magyarországon, akkor mi egyé leszünk Jézussal. És mi akkor szakadunk el, vagy távolodunk el tőle, amikor nem vállaljuk ezt fel, és nem valljuk meg őt. Isten második és harmadik mondata viszont teljesen azonos azzal, ahogyan Jézus imádkozott a kereszten. Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet. Ez a teljes, totális bizalom imája. Jézus úgy hal meg, hogy azt mondja, atyám, a te kezedbe teszem az én lelkemet. Isten azt mondja, Úr Jézus, vedd magadhoz a lelkemet. Amikor a halál küszöbén is Jézusra bízza magát. A másik imádság, Uram, ne rótd fel nekik ezt a bűnt. Ez pedig az ellenségért való imádság non plus ultrája. Amikor az ellenség nem más tesz, mint kivégez, és a kivégzés alatt lévő az ellenségért imádkozik. Ennél nagyobb rosszat nem tehet vele senki. Az ellenségért való imádság ne továbbja, leghatalmasabb és legmélyebb formája. Így imádkozni, én azt gondolom, ember nem imádkozik magától. Így senki nem imádkozik magától. Így csak Jézus imádkozik a Szentlélek által bennünk. És amire elhivattunk, az ez a nagy titok. Hogy a Szentlélekkel beteljesedve, a Szentlélek által Jézus olyan módon formálódjon ki az életünkben, úgy jelenjen meg, ahogy normális ember életébe soha nem jelenik meg senki. Ki az, aki normálisan imádkozik az ellenségeiért, különösen a halála óráján? Ki az, aki abban a teljes bizonyosságban, biztonságban és bizalomban él, akármi történik vele, még ha megölik is, az atya kezébe teszi le az ő lelkét. Előttünk van tehát egy ember, István, Jézus egy húsvér követője, akinek az arcán csodálatos, világosan rajzolódik ki Jézus képe. Annak a Jézusnak a követője, akit mi is követünk. Az a Szentlélek lakik benne, aki bennünk is lakik. Az a Jézus várta őt a mennyben, aki téged és engem is vár a mennyben. És mégis érezzük, hogy ez az ember, István, valahogy egészen más, mint mi. Érezzük, hogy a mi arcunkról oly sok minden tükröződik vissza. Szívünk mélyén érezzük, hogy milyen maszatos, homályos, torz az a Jézus kép, amit mi hordozunk. Pedig ránk ragyogtatta a dicsőségét, és nekünk adta ezt a képet. Jöjjünk hát elé, kérjük az ő szent lelkét, tartsunk bűnbánatot afelett, amiben tudjuk, hogy nem engedelmeskedtünk neki. Imádkozzunk, hogy ahogy most szemléljük őt a dicsőítésben, egyre inkább formálódjon át az életünk. de úgy formálódjon át, hogy nem csak itt ragyogjunk, amíg kimegyünk a templomból, hanem ez a ragyogás erőt adjon nekünk ahhoz, hogy engedelmes életet éljünk, és Jézus képe, hogy cselekedeteinkben, a szavainkban, az életünkben jelenjen meg. Amen.
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, itt állunk a Te jelenlétedben, a Te szentségedben, és érezzük minden gyengeségünket és nyomorúságunkat, önzésünket, tagadásainkat, kudarcainkat, félelmeinket. És ugyanakkor vágyunk arra, hogy bennünket is úgy betöltsön a Te szent lelked, hogy átformáljon és megtisztítson, hogy Jézus képére alakítson, hogy az ő dicsősége látszódjon rajtunk, hogy a Te lelked töltsön meg bennünket kegyelemmel, erővel és bölcsességgel. Hogy a Te lelked munkálja ki bennünk azt, hogy Téged lássunk, amikor bármilyen szenvedés, vagy csak inkább nehézség, vagy gúny ér bennünket, hogy el tudjunk magunkról feledkezni, és tudjunk mindig Téged látni. Urunk, jöjj a Te szent lelkeddel, fújj át itt közöttünk, és töltsd be bennünket, mert csak a Te lelked tudja ezt bennünk kimunkálni. Csak a Te lelked tud bennünket megszabadítani önmagunktól, ami földhöz ragadságunktól, ami magunk körül való forgástól. Urunk, jöjj, kérünk, és vezess bennünket ebben a dicsőségben, dicsőítésben, hogy valóban le tudjunk borulni előtted, és átjárjon bennünket a Te szentséged, a Te tisztaságod, ránk ragyogjon a Te arcod, és minden más megszűnjön előttünk. Urunk, köszönjük, hogy így hívsz bennünket most a veled való közösségre. Légy áldott a Te jelenlétedért, légy áldott a Te hívásodért, a Te kiválasztó kegyelmedért. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigyünk el.